Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, advent második vasárnapján kezdjük Isten tiszteletünket a 107. Zsoltár éneklésével. A 107. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, mert nagy ő jó volta. Foglaljunk helyet testvérek, és helyünket elfoglalva a 364. énekünket keressük elő, és énekeljük el mind az 5 versével. Az első vers így kezdődik, ments meg Uram engem az örök haláltól, a ma rettenetes napon minden bajtól.
Oh.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumából olvassuk, a 11. rész 20. versétől a 24. versig. Máté evangéliumában a 11. rész 20. versétől a 24. versig Jézus Krisztusnak következő mondatait olvassuk. Ekkor elkezdé szemükre hányni ama városoknak, melyekben legtöbb csodái lettek, hogy nem tértek meg. Jaj néked, Korazin! Jaj néked, Betsajda! Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, melyek benned lettek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban. De mondom néktek, Tírusnak és Szidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem néktek. Te is, Kapernaum, aki az égig fölmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni. Mert ha Sodomába történtek volna azok a csodák, melyek te benned történtek, minden mai napig megmaradt volna. De mondom néktek, hogy Sodoma földjének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem néked. Isten áldja meg az ő igéjét, annak magyarázatát, és áldja meg mindazokat, akik megtartói és követői az ő igéjének. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük te néked, hogy megállhatunk előtted, dicsőíthetünk téged, ég és föld teremtőjét, urát, azt a valakit, aki azt akarod, hogy ez a világ, ez az emberiség hozzád forduljon, és adtad a te drága életedet, hogy elfogadhasd, hogy magadhoz ölelhesd a hozzád térő embereket, éljenek a föld bármelyik zegében, zugában, vagy a történelemnek bármelyik pillanatában. Köszönjük te néked, hogy ma is itt jársz közöttünk, és bennünket is megtérésre szólítasz. És köszönjük te néked, hogy ez a szavad elér hozzánk, hallhatjuk, tudhatjuk, hogy ez a te parancsod, ez a te akaratod. Kérünk téged arra, hogy te segíts bennünket a hozzád való megtérésre, a hozzád való visszatérésre, és arra, hogy veled folytassuk az életutunkat. Köszönjük te néked, hogy a mai napon is tanítani akarsz minket, szólni akarsz hozzánk. Kérünk, adj nekünk lelked által kész szívet, és hívő szívet, hogy elfogadhassuk és befogadhassuk, amit mondasz. Köszönjük neked, hogy együtt lehetünk most. Köszönjük, hogy jöhettünk a mi gyászunkkal eléd, jöhetünk a mi örömeinkkel, jöhetünk úgy, ahogy vagyunk, a kérdéseinkkel, az aggodalmaskodásainkkal, a félelmeinkkel. Köszönjük néked, hogy te így akarsz szólni hozzánk, így akarsz beszélni most velünk. Kérünk, áld meg egyen-egyenként mindnyájunk szívét és lelkét, hogy magunkkal vihessük a te üzenetedet. Köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk is, és kérünk, hogy légy jelen mindazokon a helyeken, ahol téged segítségül hívnak, és ahol a te igéd hirdettetik a mai napon is a te dicsőségedre. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk most meg a kis énekkarnak az énekét, helyünket elfoglalva, egy kis adventi éneket énekelnek nekünk. Mi pedig a 240. énekünk első versét énekeljük, igehirdetésre készülve, 240. énekünknek az első versét. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek, mert kegyelmes hozzám mindenkor, elhiggyétek. Isten tiszteletünk alapigéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyvből olvassuk, a 17. rész 30. és 31. verséből. E tudatlanságnak idejét azért elnézve az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek, mivel hogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a földkerekségét, igazságban egy férfiú által, akit arra rendelt, bizonyságot téve mindenkinek azáltal, hogy feltámasztá őt a halottaiból. Kedves testvérek, advent van, a szónak a jelentése eljövetel. A keresztények ebben az időszakban Jézus második eljövetelére várakoznak, mindig várnak rá, de ilyenkor különösképpen is, visszaemlékezve az első eljövetelére, aminek emlékét ápoljuk karácsony ünnepén. Először eljött szegénységben, másodszor eljön dicsőségben. Az a nap pedig egyre közeledik. Vannak napok, amik elkövetkeznek. Biztosan eljött a születésünk napja, eljön a halálunk napja is. De biztos, hogy eljön ő is. És az ő eljövetelének a napja is biztosan bekövetkezik. És ma éppen erről a napról kell nektek szólnom. Láttok, hogy az apostol Athénben prédikál, és bemutatja illusztris hallgatóságának az ismeretlen Istent. Közli velük aztán, hogy ez az ismeretlen Isten, akit most már ismerhetnek, megparancsolja nekik a megtérést, a hozzávaló odafordulást, a vele való élet folytatást. És ehhez a parancshoz hozzáteszi, mert rendelt egy napot, melyen megítéli a földet, igazságban egy férfiú által, akit arra rendelt, és akiről bizonyságot tett azáltal, hogy föltámasztott őt a halottak közül. Pál apostol tehát először is az ítélet napjáról beszél. Isten, aki a megtérést parancsolja nektek, kedves aténiek, rendelt egy napot, melyen a földet fogja megítélni. A földet, a föld kerekségét, ökumenét, ahogy az eredeti szövegben olvassuk. Ebbe a fogalomban minden egyes ember beletartozik. Lesz egy olyan nap, amin minden egyes embernek oda kell állnia Jézus ítélőszéke elé. Arról a tárgyalásról senki nem maradhat el. Bár nagyon sokan szeretnének majd elmaradni róla, de nem lehet elmaradni. Mert azt olvassuk az írásban, hogy oda vitetnek az emberek, azok is, akik nem akarnak menni. Nem lesz kérdés, hogy ott megjelenik-e valaki, vagy nem jelenik meg. Ott meg kell jelenni. És amikor megjelenik ott az ember, akkor nem ő fog majd ítéletet mondani az Isten felett, hanem az Isten fia fog fölötte ítéletet mondani. Itt a földön meg lehet azt tenni éveken, évtizedeken keresztül, hogy nem törődünk Krisztussal, Isten fiával, hogy mi mondunk ítéletet fölötte, méltatlannak ítéljük arra, hogy a szívünkbe fogadjuk, hogy foglalkozzunk vele, kevésnek ítéljük arra, hogy bármit is foglalkozzunk azzal, hogy mit akar, mit nem akar, mik a tervei, mit nem a tervei, milyen ő egyáltalán, kicsoda ő. Itt a földön ítéletet mondhatunk felette, és kimondhatjuk, hogy ő szükségtelen számunkra, de az utolsó ítélet napján ő fog ítéletet mondani fölöttünk. Ez a nap tehát el fog jönni, és az egész földkerekség minden egyes lakója beletartozik, és részt kell, hogy vegyen majd ezen a napon, az ítéleten. Pál apostol azt is közli a hallgatóságával, hogy ez a nap már elrendeltetett. Már elrendeltetett. Ki rendelt el? Maga Isten. Isten, aki parancsolja a megtérést, rendelt egy napot. Meghatározott egy napot, kitűzött egy napot, ahogy szoktuk mondani, kitűzik a tárgyalásnak a napját. Igen, testvérek, Isten már kitűzte az ökumené, a földkerekség, az emberiség minden egyes tagjának tárgyalásának a napját. Kitűzte ezt a napot. Nem úgy van, hogy ezt a napot majd ad hoc kiötli, aztán majd vagy lesz, vagy nem lesz, vagy azért lesz majd, mert akkor hirtelen kedve szottyan rá az Istennek. Nem. Isten minden tettét jól tudja, minden tervszerűen cselekszik, és lépésről lépésre megvalósítja az emberiséggel kapcsolatos terveit is. Olvassuk a Bibliában, hogy kijelölte annak idején, kijelölte a megváltónak a személyét is az Isten. Jézus Krisztust jelölte ki. Elhatározta, elrendelte, hogy ő legyen az üdvözítő. De nem csak őt rendelt el, hanem elrendelte az ítéletnek a napját is, amelyen ugyanez a fia lesz az ítélő bíró. Olyan fontos, testvérek, ezt a dolgot megértenünk, hogy Isten ezt a napot már elrendelte. Ez az időpont ki van tűzve, csak mi nem tudjuk. A tudakozását meg is tiltja nekünk az Isten, úgyhogy rossz úton járnak azok a adventisták, meg jehovisták, meg egyéb társaság, aki itt a firtatja, hogy mikor is fog eljönni az a nap, és számolgatnak előre-hátra. Jézus megtiltotta ezt egyenesen. Nem tudjuk a napot és az órát, de az biztos, hogy az időpont kitűzettetett, és ezért minden egyes perccel egyre közelebb megyünk hozzá. Vagy a nap jön közelebb hozzánk. Egyre inkább közeledik hozzánk. Minden perccel közelebb jön egészen személyesen hozzád is az a nap. Már kitűzettetett az időpont, és Istennek van rá hatalma, hogy ezt a hatalmas pert azon a napon le is bonyolítsa. Van hozzá hatalma. Ahogy volt hatalma a teremtéshez, ahogy volt hatalma arra, hogy kormányozza ezt a mindenséget, hogy gondviselésével fenntartsa ezt a mindenséget, hogy elküldje az ő fiát is az elrendelt üdvözítőt a megfelelő időpontban, az előre megmondott módon, ugyanúgy van hatalma arra is, hogy ezt a napot véghez vigye. Elhozza ezt a napot, testvérek. Látjuk tehát, hogy Isten eleve elrendelt, mert még talán ezt itt elmondhatom, hogy a görög szövegben szereplő elrendelni szó, azt latinra úgy fordítják, hogy predestinálni. Predestináció, ebből jön a mi predestinálni szavunk, eleve elrendelés, ugye így szokták lefordítani, ez a mi református specialitásunk némelyek szerint. Ebben az összefüggésben úgy szoktuk emlegetni, hogy Isten eleve elrendelt, hogy kik üdvözülnek majd. De most itt nem ebben az összefüggésben használja az írás, hanem Isten predestinálta azt a napot. Meghatározta azt a napot, amikor lesz az ítélet napja, a földkerekség, az ökumené tárgyalásának a napja. Tehát lássuk először is azt, hogy van egy ilyen nap, egy kitűzött nap, ami egyre közelebb jön hozzánk. De lássuk, hogy ezen a napon, testvérek, lesz egy ítélő bíró is. Azt mondja az apostol, hogy az utolsó ítélet bírája maga Isten lesz, de bírói hatalmát egy férfin keresztül fogja gyakorolni. Egy férfin keresztül. Ezt a férfit Isten mindenki előtt, hogy mondja az írás, mindenki előtt hitelre méltóvá tette. Bizonyságot adott mindenki előtt, mégpedig azáltal, hogy föltámasztotta ezt a férfit a halottak közül. Nem nehéz kitalálnunk, hogy ki ez a feltámadása által, a halálból való visszatérése által a hitelre méltóvá tett férfi. Nem nehéz kitalálnunk, mert tudjuk, hogy ez egy valaki, Jézus, a názáreti Jézus. Ő az, aki Jeruzsálembe megfeszítettek, de harmadnapon föltámadta halottak közül. Az egyetlen valaki, akivel ez megtörtént, és akivel meg is fog történni. Illetve nem lesz senki, akivel ez még egyszer meg fog történni a történelem folyamán. Bizonyságot tett róla az Isten, hitelre méltóvá tett őt az Isten, azáltal, hogy föltámasztotta őt az ő halottaiból. Előtted is, meg előttem is Jézust hitelre méltóvá teszi, bizalomra méltóvá teszi az Isten azáltal, hogy föltámasztotta őt a halálból. Föltámasztotta őt a halálból. Ezt a férfit, a názáreti Jézust rendelte az Isten, hogy ő legyen, aki eljön ítélni eleveneket és holtakat. Így mondjuk az apostoli hitvallásban is, ugye? Eljön ítélni eleveneket és holtakat. Elmondjuk minden urvacsoroztásnál, minden temetésen, minden ünnepélyesebb alkalomkor. Nem úgy lesz, testvéreim, hogy ahogy Elizabeth Kübler-Ross, a tanatológus tanította, hogy lesz ítélet, mindenki saját maga fölött fog ítéletet mondani a halál után. Nem, nem az ember saját maga fölött fog ítéletet mondani. A Biblia szerint nem. Nem is úgy lesz, hogy esetleg ilyen angyali lények, vagy mit tudom én, démonok, vagy nem tudom, kik mondanak ítéletet. Nem. Hanem az Úr Jézus Krisztus fog ítéletet mondani felettünk, testvérek. Ilyen csodálatos dolog, ha ebbe belegondolunk, hogy az a Jézus, aki meghalt a kereszten, ez fog ítéletet mondani fölöttünk. Az, akit ott leköptek, megvetettek, kicsúfoltak, ő lesz az utolsó ítélet bírája. Ő, akit elítéltek, ő lesz bíráinak a bírája. Igen, testvérek, ő. Ő lesz az, aki előtt meg kell állnunk, nektek is, nekem is, egyen-egyenként. És aki tűzláng tekintetével, ahogy a jelenések könyve mondja, átvizsgálja az életünket, a szívünket, hogy hittünk-e benne, vagy nem. És megvizsgálja a cselekedeteinket is, hogy azok is tanúsítják, hogy hittünk benne, vagy nem. Ez az egyetlen kritérium. Ha valaki úgy találtatik, hogy nem hitt ő benne, nem követte őt, nem adta neki magát, nem tért hozzá, és erről tanúskodnak a cselekedete is, az menthetetlenül elkárhozik. És aki pedig úgy találtatik, hogy hitt ő benne, és követte őt, és a cselekedetei is ezt bizonyítják, az az ember pedig üdvözülni fog. Ő a legfelsőbb bíró, testvérek. Ez a názáreti Jézus. Egyszerűen elég döbbenetes számomra ennek a bibliai tanításnak a fényében az a nem törődömség és az a felszínesség, az a hitetlenség, amivel sok ember ezt a Jézust kezeli. Szóval nem lehet nagyon érteni ezt, hogy hogy is van, hogy Jézust nem csak akkor feszítették meg, hanem ma is sokan megfeszítik, nem csak akkor köpték le, hanem ma is sokan leköpik, mert semmibe se veszik. Hát meg lehet tenni, testvérek, akkor is meg lehetett tenni, akkor is meg lehetett, amikor itt járt a Földön. De most is meg lehet tenni. De ez nem változtat azon a bibliai kijelentésen, hogy ő lesz az utolsó ítéletnek a bírája. Minden egyes embernek a bírája, azok is, akik leköpték. És azok is, akik hittek benne. Lehet, testvérek, hogy ő, mint bíró, akkor se fog tetszeni sokaknak. Lehet, hogy akkor is legszívesebben majd leköpnék némelyek. De nem lehet. Nem lehet, testvérek. Lehet, hogy akkor is megpróbálnák majd megvesztegetni. Mert az emberek legtöbbje arra vár, hogy majd ott is úgy lesz, mint itt a Földön, hogy na van egy bíróság ügyünk, majd keresünk valami olyan bírót, akit meg lehet vesztegetni. Keresünk valami kis korrupt bírócskát, ugye. Általában azért néha-néha lehet ilyet is találni. Hát akkor majd az utolsó ítéletre is majd csak megvesztegetjük a bírót. Majd csak elérjük, hogy de nincs más bíró. Csak ő a bíró, a legfelsőbb bíró, testvérek, akit nem lehet megvesztegetni, aki nem korrupt és nem csaló. A legkisebb mértékben sem. Ő az igaz bíró fog részrehajlás nélkül ítéletet mondani felettünk. Testvérek, olyan jó még itt azt elmondanom és megértenünk, hogy az a valaki lesz a bíránk, aki vállalta minden bűnünket, mintha ő követte volna el. Aztán alávetette magát az atyának, az Isten igazságos ítéletének, és elhordozta a bűnösök minden bűnének méltó igazságos büntetését, ezért halt meg a kereszten. Ezért engedte, hogy leköpjék, hogy felfeszítsék. Olyan valóságos a keresztje, hogyha oda megyünk gondolatban, mintha végighúzzuk rajta a kezünket, akkor benne menne a szálka a kezünkbe. Ott ő meghalt a kereszten, és a magyarázat szerint, a bibliai magyarázat szerint a bűneink büntetése van ő rajta. A bírón kérdezzük. Igen, a bírón. Olyan bírónk lesz, aki előbb meghalt érettünk. Nem volt neki semmiféle bűne. Ennek a bírónak nem volt bűne, nem tudott rábizonyítani se Pilátus, se a sátán, se a főpapok, senki nem tudott már bűnt rábizonyítani. Ki vádol közületek engem bűnnel? Senki nem tudott megszólalni. Nem tudták vádolni bűnnel. Nem a maga bűneiért halt meg Jézus, hanem a bűnösök bűneiért, és azok büntetését vitte el. Tehát olyan csodálatos ezt megértenünk, hogy ezt azért tette, mert igazából szeretett bennünket. Szeretett minket. És azt akarta, hogyha majd egyszer ott találkozunk azon a bizonyos utolsó ítélet napján, akkor ne úgy találkozzunk vele, mint akinek meg kell minket örökké tartó büntetéssel büntetnie, hanem úgy találkozzunk vele, mint azzal a valakivel, aki elvette már a mi bűneinket és azok büntetését is. Úgy találkozzunk vele, mint kegyelmes üdvözítőnkkel, nem mint igazságos ítélő bíránkkal. Testvérek, ezért szólít fel Isten bennünket itt is a földi útunkon a megtérésre, hogy majd Jézussal itt a földön találkozzunk, ezzel, aki majd valaha a bírónk lesz. Találkozzunk vele, és szólítsuk meg hitáltal, és fogadjuk el azt, amit érettünk cselekedett. Sőt, fogadjuk el őt magát az életünk vezérének, életünk urának. És ha ez megtörténik itt a földön, hogy hozzátérünk bűnbánattal, könnyeközt, hamuban, ahogy énekeltük itt az egyik énekbe, megbánva, hogy eddig nélküle éltünk, és egy csomó minden nélküle csináltunk végig. Ha újat kezdünk vele, nem kell félnünk ettől a naptól, az utolsó ítélet napjától. Ő lesz a bíró, de ismerni fog minket, meg fog ismerni azon a napon, és mi is meg fogjuk őt ismerni. Ő az, aki már előbb az Isten ítélőszék előtt állott, én érettem, és én helyettem, és róla minden károsztatást elvett, így mondjuk a Heidelbergi K.T. egyik kérdésére. Már felemelt fővel várjuk őt, ami üdvözítőnket. De testvérek, akik nem térnek meg hozzá, azoknak minden okuk megvan arra, hogy féljenek ettől a naptól. Ahogy énekeltük is, ugye félek és remegek, reszket minden tagom, akinek Jézus nem kell, aki őt visszautasítja, annak ez marad. Ez félhet, jogosan félhet, reszkedhet minden tagja ettől a naptól. Testvérek, látjuk tehát, hogy azon a napon, az ítéletnek kitűzött napján lesz egy bíró is, egy megvesztegethetetlen, egy igaz bíró, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Nézzük harmadszor az ítéletének a mércéjét. Azt mondja itt az írás, hogy Jézus a világot igazságban, vagy igazság szerint fogja megítélni. Az igazság pedig az Isten törvénye, Isten lényének a legbensőbb szabálya. Ő ennek fényében, ennek mértéke szerint fogja megvizsgálni a szívünket, lelkünket, életünket. Megfelelünk az ő mércéjének. Az ő mércéje, nem a mi mércéinknek. Már az Ószövetség is sokszor elmondja ezt, testvérek, hogy Isten, aki örökké uralkodik, ítéletre készítette el az ő székét, és megítéli a világot igazsággal. Törvényt tesz a népeknek méltányosan. Számon kéri a kiontott vért, megemlékezik ezekről, és Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, mely elfeledkezik az Istenről. Igazságban mond ítéletet. Vagyis hangsúlyozom ezt, testvérek, hogy Isten tényleg nem a mi törvényeink szerint fog ítéletet mondani fölöttünk. Mi ugyan ezt szeretnénk, mert a mi törvényünk az nagyon olyan flexibilis, olyan megenged nekünk sok mindent a mi saját törvényünk, ugye? Ha éppen úgy van az érdekünk, akkor megengedi nekünk azt is, hogy lopjunk, hazudjunk, csaljunk, máskor persze nem, máskor nagyon becsületesek és igazmondók és mi vagyunk, de olyan változtatgatjuk a törvényeinket. Más törvény szerint ítélünk meg másokat, ugyanazt, amit magunkban elfogadunk, másokban helytelenítjük, azt szóvá tesszük, ugye? A mi törvényünk részben el tudunk odáig menni, testvérek, hogy már igazán nincs is bűn a mi törvényünk szerint. Némelyik már idáig jutottak. Nincs is bűn tulajdonképpen. Mert a bűn is relatív. Nem bűn ma már az, amit kérek, énekelte tán a fonográf. Nem bűn ma már a házasságtörés. Akkor is bűn volt, amikor énekelték, ma is az. Isten törvénye szerint az. Az emberi törvény szerint lehet, hogy nem az. De az ő törvénye szerint az. Testvérek, lehet, hogy a mai emberek az Isten törvényét elmaradottaknak, mások zsidóknak, meg zsidó törvények, meg nem tudom, minek nevezik. De itt van a Bibliában, testvéreim, az Istennek a törvénye mindenkinek odaadatott. Írásba is odaadatott, mert Isten leírta azt, odaadta a 10 parancsolat kőtábláit Mózesnek, aki továbbadta a népnek, a nő népe meg továbbadta az emberiségnek. Isten beleírta a törvényét még a lelkiismeretünkbe is. Úgyhogy ha magunkra maradunk a lelkiismeretünkből, még a lelkiismeretünk is az Isten törvényét szólaltatja meg bennünk. Elénk adta Jézus Krisztus van az ő törvényét, mert ő az, aki megvalósította az Isten törvényét ezen a földön, és tökéletesen tükröződik benne, és látható benne az Isten akarata. Mit akar az Isten? Milyennek gondolt el az életet? Egy embernek az életét? Olyannak. Testvérek, van isteni törvény. Lehet, hogy mi leminősítjük, nem veszünk róla tudomást, de azért mégiscsak van. Engedtessék meg. Van az Istennek törvénye, és az Isten az ő fia, az ő saját belső törvénye szerint fog megítélni minden egyes ember. Majd mi ott állunk, és azt mondjuk, hát Uram, hát ezből minek csinálsz ilyen nagy ügyet? Az én törvényem szerint ugye ez semmi. Na hát ő is azt mondja, az én törvényem szerint viszont valami. És itt most nem a te törvényed az érdekes. A földön lehetettél te a saját maga törvényalkotója. Te a földön élhettél a saját törvényeid szerint, de az ítélet napján ne próbálkozz azzal, hogy rám tukmálod a te külön bejáratú kis törvényeidet, hogy én is aszerint ítéljelek meg. Tudom, hogy ezt szeretnéd, mert istenkedni akartál mindig, most is itt istenkedni akarsz fölöttem. És még most is te akarod megszabni nekem, hogy én milyen törvény szerint ítéljelek. De vedd már észre, ember, hogy te egy teremtmény vagy, én meg az Isten vagyok. Mi nem egy szinten állunk, és nem arról van szó, hogy te rám tukmálod a törvényeidet, hanem arról, hogy én tukmálom rád a törvényeimet, és nekem erre több jogalapom van, mint az, hogy te nekem itt dirigálj. Testvérek, ez egy nagyon komoly kijelentése Pál apostolnak ott az aténi hallgatóságot, hogy a Krisztus, amikor eljön, az ő saját törvénye, az igazság törvénye szerint fog megítélni mindenkit azon a napon. Nem az emberi törvények szerint. A dolognak a pikantériája, ha szabad így fogalmaznom, testvérek, hogy Pál apostol mindezt az aténi törvényszék előtt mondta el. Az aténi törvényszék egy csarnokban ülésezett korábban, onnan irányították a poliszt Aténben, de aztán kimentek ilyen nyilvános térre, és ott tartották az üléseiket, a törvénykezési üléseket, a bírósági eljárásokat a nyilvánosság előtt. Itt is ugyanez a felállás volt. Ott ültek a polisznak a bírái, előttük Pál apostol, körbe-körbe ott a hallgatóság, így kell elképzelnünk, és ott a bírái szemébe mondja, az apostol, hogy bírák, ti is ott álltok majd azelőtt, akiről beszélek. Most ti ítéletet mondotok fölöttem, de majd eljön ő, aki ítéletet mond fölöttetek. És ha így gondolunk vissza Jézusnak az elítéltetésére, testvérek, még pikánsabb a dolog, mert akik Jézust elítélik, Pilátus, aki mossa a kezeit, Heródes, a róka ember, vagy a zsidó vezetők, a Kajafás, Annás, meg a többiek, az emberek, akik ítéletet mondanak Jézusra, és elkezdik üvölteni, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Testvérek, ki fölött ítélkeztek ők? A fölött, aki fölöttük fog ítélkezni. Már ítélkezett is egyébként, de még az a nap még elközelít, és még egyszer véglegesítetik az ítéletük. Testvérek, döbbenetes dolog ez, hogy mi is itt a földön, ugye Jézusra így ítélünk, úgy ítélünk. Nem lehet, testvérek. Jézus, illetve meg lehet, de jobban tennénk, ha nem mi mondanánk ítéletet, hanem meghallanánk azt, hogy ő mit ítél felőlünk már itt a földi életünk során. Hogy ő hogy ítél a mi gondolataink, a mi hitünk, a mi cselekedeteink fölött. Ő az ő saját törvénye szerint ítél, a Biblia szerint, és ezt tudomásul kell vennünk. Nem tehetünk mást. Lehet, hogy nem értünk vele egyet, de tudomásul kell vennünk. Nem mondhatod majd te se azon a napon, mert te is ott fogsz állni velem együtt. Egyikünk sem mondhatja azon a napon, hogy én ezt nem tudtam. Bocsánat, hoztam a kis egyéni kis törvényeimet. Azt hittem, hogy ezek szerint leszek megítélve. Nem mondhatod ezt. Mert te tudod, hogy azt is tudtad, hogy lesz egy nap. Azt is tudtad, hogy ki lesz a bíró. Jézus lesz a bíró. A Biblia Jézusa, a názáreti Jézus lesz a bíró. És azt is tudod, hogy ő igazságban a saját törvényei szerint fog ítéletet mondani fölötted és fölöttünk. Tudtad, jegyezd meg. És végül lássuk, testvérek, hogy azon a napon ítélet is fog születni. Ítélet is fog születni. Nem csak tárgyalás lesz, ugye? Itt a földön ez sokszor előfordul, csak tárgyalgatunk. Előre, hátra, nyúzzák, húzzák, mint a rétes tésztát, ugye? Majd valamikor születik 20 év után egy ítélet is. Azon a napon lesz tárgyalás, és lesz ítélet is. Mégpedig végérvényes ítélet, testvérek. Végérvényes. Ezt is jó meg kell értenünk. Az ítélet, amit Jézus akkor kimond, az utolsó ítélet lesz. Nincs már fölötte álló fórum, ahova esetleg mi föllebbezhetnénk majd. Az ítélet ellen, ha nem tetszik nekünk. Nem lesz föllebbezési lehetőség. Az ítélet örök lesz, végérvényes lesz. És az egyszerűség kedvéért ugye az írás azt is közli velünk, hogy csak két ítélet lesz. Csak kettő. Nem három, nem négy, nem tizenöt. Itt a földön sokféle ítélet van, ott csak kettő lesz. Csak kettő. Az örök halál, vagy az örök élet ítélete. Onnan az ítélő széke elől csak két út lesz. Az egyik az örök halál, a másik az örök üdvösség útja. És mindenki tudni fogja, hogy az ítélet, ami fölöttem kimondatott, az Isten fiának törvénye szerint, az egy igazságos ítélet. Igazságos ítélet volt, hogyha valaki majd ott áll, és megvizsgálja őt a tűzláng tekintetű, akkor az ember is csak be fogja látni, hogy na hát én az életemet úgy éltem le, hogy ezzel a Jézussal igazán nem törődtem, ellene álltam, negligáltam, mintha nem is lenne, úgy kezeltem, arra sem méltattam, hogy egy kicsit is foglalkozzak vele komolyabban, avval meg, hogy a törvényeit esetleg kövessem, hogy az útmutatásait betartsam, ezzel meg pláne nem foglalkoztam. Én éltem a magam isteneként, a saját törvényeim szerint, autonóm módon éltem az életemet, felnőtt, posztmodern korban élő emberként, ugye. Nem voltam ilyen gyerekes, vagy Jézussal törődtem volna, a világ teremtőjével, ítélő bírájával, megváltójával. Hát ezre én nekem nem jutott a földi életem során időm, meg erőm, meg energiám. Hát meghallja majd az ítéletet, testvérek. Mindenki meghallja, aki így élt el a földi életét, megvetve a leghatalmasabb szemét, az őt legjobban szerető szemét, a legszentebb szemét, a legigazságosabb szemét. Meghallja az ítéletét. Halálos rémülettel fogja hallani az ítéletét, mert tudni fogja, hogy már nem lehet fellebbezni sehova. Nem lehet fellebbezni. Azt mondja a Zsoltárok könyve, testvérek, hogy Isten így szól, nem lakozik az én házamban, aki csalárdságot művel. Aki csalárdságot művel, aki hazugságot szól, nem állhat meg a szemeim előtt. Ezt mondja az Úr. Azt mondja a Zsoltárok könyve egy másik helyén, hogy nem olyan Isten vagy te, aki a hamisságban gyönyörködsz. Nem lakhatik te nálad gonosz. Nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a gőgösök. Gyűlölsz te minden bűncselekvő ember. És elveszted, aki a hazugságot szólja, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Olvassuk ugyanott a Zsoltárokban, hogy megtalálja kezed minden ellenségedet. Jobbod megtalálja gyűlölőidet. Igen, testvérek. Aki így él, hogy az Úr nem kell, Jézus nem kell, Isten nem kell, mert nincs is, hát találkozik vele, hogy mégiscsak volt, és ez az Isten, vagy Isten fia ítéletet fog fölötte mondani. Olyan jó lenne, hogyha mi nem ezek között az emberek között lennénk. Nem az örök halálra távozó emberek között lennénk, testvérek, hanem lennénk az örök életre menők között. És ha ott akarunk lenni, már pedig én úgy hiszem, hogy tulajdonképpen mindnyájan ott szeretnénk lenni. Nem hiszem, hogy bárki volna itt, akit megkérdezek, hogy el akarsz kárhozni? Azt mondom, hogy én el akarok kárhozni mindenképpen. Én a pokolba akarok kerülni. Különben talán nem is lenne itt a templomban valaki a pokolba akarna kerülni. De hát én úgy hiszem, hogy mi nem akarunk a pokolba kerülni, hanem szeretnénk az Isten országába kerülni. Hát akkor pedig meg kell hallanunk a megtérésre hívó parancsot. Ami pontosan azért szól hozzánk, hogy nehogy oda menjünk majd, ha halálunk után, vagy valamikor eljön ez az ítélet napja. Hát ezért mondja az Isten, hogy még mielőtt eljönne az a nap, az ítélet, előtte térjetek hozzám, ne várjátok meg, mert akkor már késő lesz. Azon a napon már mindenki megtérne. Mert akkor már mindenki előtt világos, hogy mégiscsak volt Isten, meg mégiscsak volt Jézus, meg a Biblia nem hülyeségek gyűjteménye, hanem az igazságnak a beszéde. Testvérek, akkor már megtérni, de akkor már késő lesz megtérni, ugye? Időbe szól az Isten nekünk, testvéreim. Azért, hogyha ma halljuk az ő szavát, akkor térjünk hozzá. Sírással, könyörgéssel, megbánva azt, hogy eddig úgy éltünk, ahogy. Elfogadva őt, megváltunk gyanánt, üdvözítünk gyanánt, hódoljunk meg a Krisztus előtt, és legyünk az ő követői, akaratának a követői, tudva, hogy hát ő olyan bíra lesz akkor, aki igazságban ítél, de már elhordozta előbb az én igazságos ítéletemet, hogy nekem ne kelljen már majd elhordoznom az ő igazságos ítéletét. Ő így kérlel bennünket, testvérek, szelíden, emberi szóval. Ilyen nyomorult embernek, mint amilyen én is vagyok. Ilyen embernek a szava által, ugye, meg hozzám hasonló emberek szavától. Kérlel bennünket, hogy higgyetek én bennem. Kövessetek engem. Térjetek én hozzám. Ugyanazt mondja el ezerszer. Kismilliószor elmondja nekünk az életünk folyamán. Hogy egyszer halljuk meg. És ha meghallottuk, testvérek, ha megtértünk, akkor már tényleg nem kell félnünk attól a naptól. Akkor tényleg úgy lehetünk, ahogy a hitvallásunkban mondjuk, hogy idéztem is már korábban, hogy felemelt fővel várom akkor az ítélő bírát. Akkor nem félelve, reszketve, hanem felemelt fővel várom azt az ítélő bírát a mennyből, aki érettem minden, már előbb Isten ítélő székén állott, és róla minden büntetést és kárhoztatást elvett, engem megszabadított ezektől. Már nem félek Jézus visszajövetelétől, hanem várom. Siettettem, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, ugye, hogy jövel Uram Jézus, jövel Uram Jézus. Bárcsak jönne már a nap, az igazságnak a napja, amikor kiderül, hogy nem a hazugságé a ma divatos, ugye ez a bűn, nem a hazugságé, meg egyéb más bűnöké a győzelem. Nem ezeké a győzelem. Övéké más. A győzelem a Krisztusé, az igazságé. Adja az Isten, testvérek, hogy mi is mindnyájan felemelt fővel tudjuk várni ezt az ítélő bírát, aki megjelenik majd az Isten által elrendelt időpontban. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy megszólíthatunk téged. Köszönjük néked, hogy te ott a Golgotai kereszten az igazságos büntetésünket elvitted, elhordoztad, elvetted rólunk. Köszönjük te néked, hogy mint feltámadott Úr, kérlesz bennünket, hogy térjünk hozzád, fogadjunk el téged, és kezdjünk veled új életet. Köszönjük te néked, hogy annyira szerettél, hogy kész voltál meghalni, és azért, hogy ne nekünk kelljen majd örökre elkárhoznunk az utolsó ítélet napján. Annyira szerettél minket, hogy még az életed sem volt drága, hogy azt odaad értünk. Köszönjük néked, hogy te tényleg feltámadtál, és az Atyaisten ezáltal téged hitere méltóvá tesz a mi szemünkben is. Segíts úrunk bennünket, hogy tényleg hitelt nyerjél. Bizalomra méltónak láttassál mielőttünk, ezen a mai napon is. Azok előtt is, akik eddig egyáltalán nem bíztak benned, és nem tartottak hitelre méltónak téged. Köszönjük te néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te el fogsz jönni. Megtartod azt az utolsó ítéletet, az ökumené ítéletét, és igazságban fogod megtartani azt az ítéletet. És köszönjük néked, hogy akik a tieidként kerülnek oda, azok üdvözülnek majd. És köszönjük néked, hogy az igazságtalanok pedig, a hitetlenek pedig örökre elvesznek. Köszönjük, hogy megdicsőíted magad majd az ítéletben. Megdicsőíted szeretetedet is, kegyelmedet, és megdicsőíted igazságosságodat is. Légy áldott, hogy ebben a mindenségben tied lesz, és most is a tied az utolsó szó. Segíts bennünket, hogy adjunk a te szavadra. Most, amikor itt vagyunk a földön, amikor hívsz minket, amikor szólítasz a hozzád való térésre, a veled való életfolytatásra. Segítsünk bennünket, hogy bármennyire is meghökkentő ez, vagy bármennyire is elképzelhetetlen ez, megtörténhessen mindnyájunk életében. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, rád bízhatjuk családjainkat, gyermekeinket, unokáinkat. Rád bízzuk gyülekezetünknek házaspárait. Kérünk téged arra, hogy légy a betegekkel, erősítsd meg a gyengélkedőket, félelmes szívűeket bátorítsad. Kérünk téged arra, hogy légy azokkal, akik nehéz terheket hordoznak, és erősítsd meg őket lélekben, és add, hogy bölcsen tudjanak dönteni a nehéz kérdésekben. Kérünk téged arra, hogy áld meg vigasztalásoddal azt a gyászoló családot is, akinek elmúlt héten kellett koporsó mellett megállnia. Kérünk, vigasztald meg az özvegyet, a gyermekeket, unokákat, a család minden tagját gyászukban. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy a vigasztaló is, aki csodálatos módon tudsz megerősíteni és békességet adni. Köszönjük néked, hogy esedezhetünk népünkért. Könyörülj meg a mi magyar nemzetünkön, hogy minél több ember legyen, aki feléd fordul, hozzád fordul, és veled kezdi el élni hétköznapi életét. Kérünk, adj lelki ébredést ennek a népnek, mi szeretett magyar nemzetünknek. Köszönjük te néked, hogy mindezeket eléd hozhatjuk a meghallgattatás biztos reménységével. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem először is, hogy halottunk volt az elmúlt héten. Együttérző szívvel jelentem, hogy december 8-án pénteken 13 órakor a szőregi temetőben búcsúztunk Seprenyi Mihály 79 éves atyánk fiától. Isten vigasztalását kívánjuk az itt maradott feleségének, a lányainak, vőinek, unokáinak, az egész családnak. Hirdetem, testvérek, a jövő heti alkalmainkat. Hétfőn délután nyugdíjas délután lesz, 14:30. Egyébként a heti alkalmakat a szokott időben tartjuk meg, kedden és pénteken énekkart is beleértve. Minden alkalom a szokott rend szerint lesz megtartva. Külön kiemelem még, hogy ma délután 4 órakor Seprenyi Istvánéknál lesz házaspári körünk. Tehát ma délután 4 órakor Seprenyi István testvérünkéknél találkozhatunk házaspárok. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy megjöttek a bibliaolvasó kalauzok és a Calvin kalendárium is, hogyha szeretnének venni, akkor immár vehetnek, és vannak egyéb könyvek is, karácsonyi ajándékként is jól szolgálhatnak ezek a könyvek. András sok szép könyvet rendelt mostanság, és vessenek rá egy pillantást, akiket ez érdekel, vagy fontosnak tartják. Hirdetem, testvérek, azt, hogy az elmúlt vasárnap hirdettem harang megújítására, felújítására adományokat. Ez továbbra is fennáll, tehát aki szeretne adakozni a harangjainknak az újra megszólalására, mert fönn vannak, meg nincs velük olyan különösebb baj, csak éppen újra kell őket csapágyazni, meg az elektronikát kell megújítani. Ha valaki erre kíván adakozni, akkor Szilva László testvérünkéknél lehet erre a célra adományokat leadni. Végül még egy ilyen pénzügyi dolog. Tudnélik, már előre mondom, ugye, hogy közelednek az adóbevallási idők. Az alapítványainkra lehet utalni 1%-ot, illetve aki még szeretne esetleg igénybe venni ugye adókedvezményt, az még oda adhat adományt. Szükség van mind a két alapítványunkban még támogatásra. nem baj, hogyha esetleg gondolnak erre is a testvérek. Befejezésül még azt hirdetem, hogy csak tudják a testvérek, hogy Sándorfalván a templomunknak kellett újra csinálni a torony fedését, és a tetőt meg kellett csinálni, nem volt rajta csatorna, és emiatt elég sok probléma volt ott az épületen belül. Hála Istennek az elmúlt héten lefették, körbecsatornázták, megcsinálták az egészet. 250 ezer forintba került. Úgy néz ki, hogy erre megvan a pénzünk. Hála Istennek, hogy ez a kis templomunk is ottan mostan helyre állt, és hát használjuk. Nem túl sokan vagyunk, de vagyunk egy páran az Isten tiszteleteken minden hónap elsején, első vasárnapján. Tudják a testvérek ezt a dolgot, és hát adjunk az Úrnak hálát azért, hogy ez a kis templomunk ottan sikerült egy picit helyrehozni, és kicsit használhatóbb állapotba tenni. Most pedig lezárva Isten tiszteletünket, testvérek, énekeljük a 367. énekünket. 367. énekünket. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Énekeljük el mind a 4 versével, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el.